Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét, és felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk, az ő gyermekének, Dávidnak házában. Amint szólott az ő szent prófétáinak szája által, akik elejétől fogva voltak, hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal, és megemlékezzék az ő szent szövetségéről. Amen. Adventet ünneplő gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén első zsoltárunk első versszakát énekeljük el. És keressük meg 301. énekünket. Énekeljük ennek az éneknek első 4 versszakát. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk Lukács evangéliumából, a 18. részből. Az első 8 verset olvasom, ülve hallgassuk. Arról is mondott nekik Jézus példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Ezt mondta. Az egyik városban volt egy bíró, aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle, szolgáltasd nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában, ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Azután így szólt az Úr. Halljátok, mit mond a hamis bíró. Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged a mi adventünkért. Köszönjük a várakozásnak, a készülésnek az időszakát. Megköszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te megsegítettél, és voltak olyan perceink, pillanataink, óráink és napjaink, amikor nem buktunk el, amikor tényleg másképpen éltük meg ezt az adventet, mint ahogyan azt korábban. És még látjuk most is, hogy mennyi feszültség, idegesség, rohanás, tétova gondolat, vagy éppen rácsodálkozás van ezekben a napokban. Urunk, oda fordultunk a te jászladnak fényéhez most már egészen világosan. Úgy vagyunk, mint ahogyan indultak napkeletről a bölcsek, szeretnénk követni téged. Add azért a te szavadat, igédet. Urunk, a te szavad, igéd, igazság. Köszönjük, hogy a te igazságod az nyilvánvalóvá lesz ezen a földön. Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusban szolgáltattál igazságot, és felmutatod nekünk a te igazadat, igaz fiadat, a te igazságodat, amely nem tűri a bűnt, de megmenti a bűnös embert. Kérünk, hogy így tekintsünk most a fiúra, a te egyszülöttedre, szeretettedre, és add, Urunk, hogy valódi változás lehessen életünkben a mai ige. Jöjj, Szentlélek, Úristen, védj lakozást szíveinkben, kérünk. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére, a már énekelt 301. énekünket keressük meg, és ennek a 6. verszakát énekeljük el.
Élünk, Úristen, téged, erőnk.
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található Lukács evangéliumában a 18. részben, a felolvasott Szent Leckében, a 7. és 8. verseket olvasom. Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Amen. Kedves testvérek, az elmúlt héten egykori tanárom, ma a Károli Gáspár Református Egyetem rektora, lelkipásztor testvérem szolgált, Lukács evangéliumát hozta ide elénk, abból is az egyik gyöngyszemet, a 15. részt, a tékozó fiú történetét. És hallottátok, amikor elmondta a lelkipásztor testvérem, hogy milyen öröm számunkra az, hogy az evangéliumok azok nem csak egyforma történeteket említenek meg. És talán egy picit furcsa volt az a kifejezés módja, amikor azt mondta, hogy vannak olyanok, akik a tekintetben teszik hitelessé egy-egy bibliai történetnek a Szentírásban való létét, hogy többször szerepele benne, és ő elmondta, hogy ő azok közé tartozik, akik ezt nem hitelességi kérdésnek tekintik, hanem örülnek annak, hogy a Szentírásban olvasható egy-egy történet. És nem attól függ, hogy az mennyire hiteles, hogy Márk, vagy éppen Máté, vagy bizonyos szempontból nehéz, de János is elmondta volna, hanem hogy olvassuk, mint az Isten igéje. És azt is elmondta, hadd idézzem egy pillanat erejéig ide, hogy mennyivel szegényebbek lennénk, hogyha nem lenne ott a tékozó fiú története Lukács evangéliumában. Öröm hallani Lukács evangéliumából a tékozó fiú történetét. Öröm, mert az ember nagyon hamar azonosul vele, nagyon hamar megtalálja azokat a pontokat, amelyekben érti Jézus példájának a fonalát, érti benne a saját helyét, szerepét. Sokan azonosulnak a tékozó fiú történetéből a kisebbikkel, aki tulajdonképpen mindenét elszórja, mások pedig azonosulhatnak az idősebb fiúval, aki otthon van, és nem veszi észre, nem csodálkozik rá arra, hogy mindenem a tiéd. Viszont az elmúlt napokban, kedves testvérek, olvastunk ugyancsak Lukács evangéliumában, egyedül ebben az evangéliumban található példázatokat, amely példázatok korán sem ennyire egyértelműek, vagy korán sem ennyire könnyen azonosíthatóak és megfejthetőek. Amikor elgondolkodunk, Pomázon, szerdai biblia óránkon elolvastuk a hamis sáfár történetét. És az ember kezd beleborzongani, mert kezdi azonosítani a szereplőket, kezdi megfejteni Jézus példázatát, és abban egy kifejezetten negatív történetet olvasunk, hogy valaki csalással szerez magának barátokat. És hogyha azt mondtuk, hogy mennyire könnyű és mennyire gyöngyszem a tékozó fiú története, akkor idegenkedünk. Hogy kerülhet ez a történet a Szentírásba? Pedig a múlt hét utolsó üzenetét hadd hozzam ide, azt mondta a lelkipásztor testvérünk, Jézus tökéletes példázatot mond. Hogyha valami Jézus szájából elhangzik, akkor az a tökéletesség jegyében hangzik el, akkor azt nekünk nem korrigálnunk kell, hanem hogyan érthetjük, hogyan fejthetjük meg. Nos, kedves testvérek, így vagyunk a felolvasott igével is. Így találkozunk a hamis bíró történetével is. Hogyan azonosuljunk vele? Ebben a történetben, bocsássatok meg előre ezt az azonosítási kísérletet. Isten, a hamis bíró? Nyilvánvalóan nem. De hát akkor hogyan érthetjük meg, hogyan fejthetjük meg mindazt, amit Jézus Krisztus szeretne itt nekünk elmondani? Nem kell kétségbe esnünk, és nem kell nektek sem kétségbe esni, hogyha a Szentírás egy-egy igéje kérdőjeleket támaszt benneteket. Hogy hogyan is érthetném ezt meg? Mondok egy nagyon egyszerű példázatot Jézus Krisztustól, azért egyszerű, mert bármelyik kicsőn gyermekünket, akik most készülnek karácsonyra megkérdeznénk, ide állva, kihívva elmondaná a példázat üzenetét, ez a magvető példázata. Magvető példázatában azt olvassuk, hogy Jézus mondott nekik egy példázatot az Isten országáról, ráadásul egy hasonlatot mondott, azt mondta, hogy az Isten országa olyan, mint a magvető. A magvető kiment, elkezdte hinteni a magot, a mag egy része az út szélére esett, a madarak felkapkodták, más része a köves talajra esett, ahogy a kövek között kinőtt, megsütötte a nap, és rögtön meghajtotta a fejét. A magoknak egy része a gyomok közé esett, és a gyomok megfojtották, és a maradék része pedig jó földbe esett, és hozott termést. Miről szól ez a példázat? Nem iskolában vagyunk, de tudjuk jól, hogy arról szól, hogy elmondja a mi Úrunk Jézus Krisztus, hogy ki a magvető, a mag Isten igéje, és hogyan fogadja ezt az ember. De honnan tudjuk? Hogy megmagyarázza. Aki kinyitja Máté evangéliumából a magvető történetét, akkor azt látja, hogy a tanítványok értetlenül állnak. Uram, mit akarsz ezzel nekünk mondani? Mi pedig mindannyian tudjuk, akik itt ülünk, hogy mit akart ezzel Jézus mondani, azért, mert megmagyarázta. Azaz, kedves testvérek, amikor előttünk áll egy példázat, az szükséges a magyarázat. És hadd mondjam, hogy szükséges, hogy megfejtsük egy-egy példázatnak az üzenetét. Mert a példa, az csak példa. Annak nem az a legfontosabb megfejtési kulcsa, hogy minden szereplőt beazonosítsak. Hogy most itt a hamis sáfár történetében az Úr hogyan dicsérheti meg a csalót. Hogy ez akkor Isten? Isten dicséri a csalót? Nem ez az üzenet. És a hamis bíró történetében is a legfontosabb megtalálunk azt, hogy mi az üzenet. Engedjétek meg, hogy most ne avval foglalkozzunk, hogy kicsoda a hamis bíró ebben a történetben. Hanem, hogy mit akar mondani Jézus Krisztus ebben az igében. És azt is el kell mondanunk, hogy nem saját útfőre vagyunk utalva, hogy mit akar Jézus ebben mondani, hanem ő maga mondja meg. Csak néha már át is siklunk az igeolvasás közben, hogy miről mond Jézus példázatot. Így olvassuk Lukács evangéliumában. Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Tehát az Úrunk Jézus Krisztus nem olyan fejtegetésekbe megy bele, hogy most ki kicsoda ebben a történetben, hanem mindenkor imádkozniuk kell, és ebbe nem szabad belefáradni. Az üzenet íme kézzel fogható, nem a lelki pásztor találta ki, hanem ami Úrunk Jézus Krisztus elmondja. És bizony hasonlít ez a történet az imádsággal kapcsolatban egy másik, ugyancsak az evangéliumban is olvasható példázattal, amely az úri ima után olvasható Lukács evangéliumában, méghozzá a zörgető barát példája. Jézus elmondja, hogy hogyan imádkozzunk, a tanítványok megkérik, Uram, taníts minket imádkozni, és elmondja az úri imádságot, mi is most már a vége felé járunk éves szolgálatunkban, készülök is a befejező dicsérő résszel, és utána pedig elmondja az örgető barát példáját, hogy ki az közületek, mondja Jézus Krisztus, hogyha valaki bekopog hozzá, akár éjféltájban is zörget, hogy adj kenyeret, mert vendégek érkeztek hozzám, ne adna. Mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok annak, aki kér? Azaz az imádsághoz hasonló történettel, a zörgetéshez hasonló, a kitartó imádsághoz hasonló történettel találkozunk már az evangéliumban, másutt az örgető barát példájában. Azonban itt mégis egy picit másról van szó. Másról, és közeledünk az igéhez, már nem csak a példázatokról beszélünk általánosságban, hadd jegyezzem még meg utoljára, hogy a példázat kifejezetten Jézus korára jellemző sémi, vagy mondhatnám így is, hogy egy héber forma, amikor tanítani szeretne egy rabbi, mert a görögök nem ezt alkalmazták. A görögök, aki olvas görög drámákat, vagy olvasott ifjú korában görög drámákat, ott tudja, hogy a görögök mindig vitatkoztak. Disputákat tartanak. Ott mindig a szónak van jelentőség. Fórum, innen is van ez a kifejezés. Mondja el mindenki, hogy mit akar. A görögök így tanítják egymást. Jézus korában a rabbik példázatot mondtak. No, amikor érkezünk ehhez a példázathoz, akkor látjuk és olvashattuk tegnap a bibliaolvasó vezérfonal szerint azt, hogy ez a példázat Jézus eljövetelének környezetében van leírva. Azaz nem csak arról van szó, hogy hogyan imádkozzunk, mint ahogyan kérik a tanítványok Jézustól, taníts minket imádkozni, és elmondja az Úr imádságot és ehhez kapcsolódó példázatot, hanem hogy Krisztus eljövetelének kapcsán, az utolsó idő kapcsán, hadd mondjam így a második advent kapcsán, hogyan imádkozzunk. És azt mondja a mi Urunk, hogy imádkozzunk méghozzá úgy, mint akik számkivetett emberek, mint akik megvetettek, és imádkozzunk úgy, mint akik biztosak abban, hogy a mi Urunk a kitartó imádságot meghallgatja. Nos, amikor kezünkbe kerül ebben az összefüggésben, azaz az utolsó időket vizsgálva ez a felolvasott példázat, akkor azért a teljes Szentírás egésze el kell, hogy indítson bennünket. Most a szereplőket nem úgy azonosítom, ahogyan azt egy példázat kapcsán szokták, hanem úgy, hogy akik hallgatták akkor ezt a példázatot, akkor mit értettek rajta. Először is a bíróról hadd mondjam, hogy a Szentírás hogyan tanít és mit mond. Jósafát király történetében olvassuk azt a bírókkal kapcsolatban, a Krónikák második könyvében, a 19. részben egy-egy verset olvasok ide. Bírákat nevezett ki országában, Júda megerősített városában, városról városra, és ezt mondta a bíráknak a király. Nézzétek meg jól, mit tesztek, mert nem emberek, hanem az Úr megbízásából ítélkeztek. És ő lesz veletek az ítélethozatalban. Most azért rettegjetek az Úrtól, és vigyázzatok, mit tesztek, mert Istenünk az Úr nem tűr hamisságot, nem tűri a személyválogatást, és a vesztegetés elfogadását. Íme, akik hallják Jézus példázatát, azok ismerik az Ószövetség igét, egy bírótól, egy bírától megköveteltetik mindaz, amit itt olvasunk és hallunk. A másik szereplője ennek az igének egy özvegy asszony, akivel kapcsolatban a Szentírás sok helyütt rendelkezik, most két igét hadd hozzak ide. Az egyik ige az özvegy asszonyokkal kapcsolatban rögtön a mózesi törvényekben olvasható, Mózes második könyvében, a 22. részben, a 21. versből egy rövid mondat, ne nyomorgassátok az özvegyeket és az árvákat. Azaz Isten mindig is gondot viselt a megvetettekre, számkivetettekre, azokra, akiknek próbát kell kiállniuk. És a 68. Zsoltárban nagyon szépen olvassuk a 6. versben, árváknak atya, özvegyek védelmezője, maga az Isten. Íme A történet akár az eszkatológikus kitekintésében Krisztus eljövetelének várakozásában egyrészt jelent egy fedhetetlenséget, egy igazságszolgáltatást, másrészt pedig a kiszolgáltatottak mellé való odaállást. És induljunk innen, hogyha az üzenet részét szeretnénk egy picit ennek az igének kifejteni. Az első, amit látunk, hogy az utolsó időkben e példázat szerint kiszolgáltatottak lesznek az emberek, mint az özvegyek, vagy mint az árvák. A kiszolgáltatottság érzése Lukács evangéliumában különös helyet foglal el. Azt mondom, talán furcsa, hogy Lukács a legérzékenyebb erre a kérdésre, hogy valakinek bűne, terhe, nyomorúsága, betegsége, vagy valamilyen hiányossága van. Gondoljátok végig az igehirdetés elején hallott másik két példázatot, amely csak Lukácsé. Látjuk, hogy a tékozó fiú eltékozolja mindenét. Ott marad, úgy, hogy semmilyen nincsen. A múlt héten azt hallottuk, hogy nyomorúságba jut, és ez nem csak a gyomornak a nyomorúsága, hanem elsősorban a lelki éhségnek a gyötrelme, amely felveti azt a kérdést, hogyan tovább? Merre menjek? A hamis sáfár történetében függetlenül most megint csak a személyes behelyettesítéstől. Azt hallja a sáfár, egy gazdatiszt, hogy jön az Úr és elszámoltatást tart. Tudja, hogy vége, lejárt az ő ideje. Oda kell állni, számot kell adni. Nincs tovább. Vagy éppen itt, ebben a történetben, a hamis bíró történetében, itt van egy asszony, egy özvegyasszony, akit valószínűleg kiforgattak a vagyonából, aki úgy áll ott, mint akinek semmije nem maradt, a sógorházasságban nem részesítik, és neki kellene egyedül nevelnie talán gyermekeit. De ha nem is kell gyermekeket nevelni, nincs, aki befogadja, nincsen otthona, nincsen semmije. Nézzétek, ő nem bosszúért liheg. Nem azt mondja, hogy állj bosszút az én ellenségeimen, hanem azt mondja, szolgáltasson már végre valaki igazságot, mert nyomorult helyzetben vagyok, mert nincs tovább, mert elvesztem. Gyökösi Endre, mikor a boldog mondásokat magyarázza, az első boldog mondás után azt mondja, mikor így szól a mi Urunk Jézus Krisztus, boldogok a lelki szegények, akkor Bandi bácsi azt mondja, ez a keresztény ember alapállása. Uram, semmi sincs. Ebből lehet csak építkezni. Ebből vezet csak felfelé út. Mert amíg vannak kapaszkodók az életedben, életünkben, jól bejáratott kapaszkodók, akkor addig ahhoz fordulunk. Én is, meg mindannyian. Ha tudjuk, hogy melyik kiskapu nyílik meg nekünk, akkor ahhoz fordulunk. Ti is ismeritek ezeket a helyzeteket. És valósággá válik, teológus koromban az egyik evangélikus szolgatásom írt a teológiai szemlébe egy cikket, az a mondat, magamban bíztam, elejétől fogva. Amíg megvannak a kapaszkodóink, amíg nem jutunk oda, ahova a tékozó fiú jutott, amíg nem jutunk oda, mint ahová a hamis sáfár jutott, amíg nem jutunk oda, ahová eljutott ez a hamis bíró, bocsánat, ez az özvegyasszony a hamis bíró történetében, Uram, nincs, aki jogot, igazságot szolgáltasson nekem, nem fordulhatok senkihez, csak hozzád, addig nem történik változás. Hegedűs Dóránt püspök úr írja talán egy ige hirdetésében, én tudom, hogy hol találkoztam vele, amikor a Noé idejében lévő megpróbáltatásokhoz készültem évekkel, évtizedekkel ezelőtt. Isten ítéletéről azt mondja a püspök úr, Isten azért ítél meg minket, azért ítéli meg ezt a világot, hogy ne maradjon más lehetőségünk, más fogódzunk, más kapaszkodunk, csak ő maga. De ő maga ott legyen, hogy őt megragadhassuk, hitünket belévethessünk, és megszabadítson minket. Isten ítélete nem elveszítő ítélet. Isten nem azt akarja, hogy mi mindannyian elpusztuljunk. Isten ítélet hirdetésében nem bosszút akar rajtunk állni, hanem igazságot szolgáltatni. Lásd meg, te nyomorult, elesett, van neked segítséged. Mint hogyha a 68. Zsoltárt mondaná az özvegy asszonyon keresztül, árváknak atya, özvegyek védője az Isten. Ez az alapállás. Innen indul ez a történet. Ezt kell, hogy meglássuk. És innen építkezhetünk mi mindannyian. És tudjátok, hogyha eljuttunk erre a szintre, akkor kiesik a szívünkből a félelem. Nagyon sok ember ma még megvannak azok az apró kapaszkodói, apró biztonságot jelentő pontjai, amelyek így úgy támogatják, így úgy kiegyensúlyozzák billegő életét, addig fél és retteg, és befogja a száját. A hétköznapi életben is, sokszor látom az egyházi közéletben is, hogy félünk, rettegünk. Mi lesz, ha kiderül, mi lesz, ha lelepleződünk, mi lesz akkor, akkor elveszítem az állásomat, akkor nem lesz kenyere az én gyermekeimnek. Nyilvánvalóan itt Jézus Krisztus nem egy olyan harcra bátorít bennünket, hogy mindent adjunk úgy fel, hogy ne is gondoljunk bele, hanem abban arra a harcra hív, hogy gondolj bele, hogy miért a félelem és a rettegés irányítja a te életedet. És ha ebbe belegondolunk, akkor meglátjuk ennek a példázatnak a történetéből azt, hogy az asszonynak már nincs veszteni valója, ezért nem fél. Ezért megy oda, ahhoz a bíróhoz, akiről azt mondja itt a Szentírás, hogy nem ismer sem Istent, sem embert. Azaz nem ismeri a 10 parancsolat összefoglalását, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből, és szeresd vele barátodat, mint magadat. Ez a bíró, ez nem ismeri sem Istent, sem ember, csak önmagát ismeri. Ez egy ilyen tipikus mai ember. Nem ismeri az Urat, és a fele barátját sem. És mégsem fél tőle. Mégis oda megy, szemébe néz, és azt mondja, szolgáltass nekem igazságot, félelem és rettegés nélkül. Ezért jó hallanunk már nekünk most itt, karácsony előtt, az angyaloknak a kijelentését, szavát, ne féljetek, íme hirdetek nektek nagy örömet. Jó hallanunk Jézus Krisztus szavát a háborgó tengeren, János evangéliumában olvassuk, ne féljetek, én vagyok, amikor közeledik feléjük a vizen. Jó hallanunk az angyalnak a híradását, aki ott ül Jézus sírjában, és azt mondja, ne féljetek, tudom, hogy a megfeszített Jézus Krisztust keresitek, nincsen itt, mert feltámadt. Legyen Krisztusban félelemtől mentes a mi életünk, mert ő van. Mert ő meghallgat bennünket. Gondoljátok végig, szeretett testvéreim, ennek az igének a felolvasását az első gyülekezetekben. Én beleborzadok. Nem úgy volt, mint ma, hogy jött a lelkipásztor, kinyitotta a Szentírását, az Úr asztalán egy ige, ugyancsak a mi hagyatékunkból, hagyományunkból, az élő Isten igéje, hanem összegyűlnek néhányan, valahol, rejtek helyen, és valaki elővesz egy papírt, és azt mondja, ez a mi Úrunk Jézus Krisztusnak az igéje. És felolvassák a hamis bíró történetét. És azt mondják, hogy de hát ez a történet rólunk szól. Azt mondja, itt vagyunk. Itt vagyunk, valahogy kitaszítva ebből a világból, mert az első keresztény nemzedék az első 400 évben számkivetett volt, üldözött volt, árva volt. Itt vagyunk, és az élő Istenhez kiáltunk. Vajon létezik-e Isten ott és akkor, amikor úgy érzem, hogy nem hallgat meg? Amikor a testvéremnek, a szomszédomnak a vérébe került a szószoros értelemben, hogy ő megvallotta magát, és Jézus Krisztusénak mondta. Vajon meghallgatja Isten az imádságot? Ott olvassa az első keresztény gyülekezet ezt a történetet, és magára ismer. Az özvegy asszonyban, aki számkivetett, aki elesett, akibe belerúgnak, akinek nem szolgáltatnak igazságot, és az a kérdése, hogy akkor most ezt eltitkolja, vagy ne? És azt mondja, az első keresztény nemzedék megvallja, Uram, ha igaz ez a példázat, amit mondasz, hogy nekünk mindenkor imádkoznunk kell, és hogy álhatatos imádságra buzdítasz bennünket, akkor azt mondja magában, Uram, hogyha én úgy is érzem, hogy imádságomat te most még nem hallgattad meg, biztos vagyok benne, hogy nem utasítottad el. Kedves testvérek, tudom, hogy ez sokaknak problémája és kérdése ma is, hogy ostromoljuk az eget gyermekekért, betegekért. Uram, te miért nem hallgatod meg az én imádságomat? És akkor azt mondja az Isten igével találkozó első keresztény nemzedék, és azt olvassuk itt Lukács evangéliumában, hogy a kimondott imádság, amikor úgy érzem, hogy nem hallgatja meg az Isten, akkor ez nem azt jelenti, hogy elutasította az Isten. Két szó van itt, amelyet megpróbálunk mi magunk is értelmezni Lukács evangéliumában. Azt olvassuk egyrészt, hogy eljön hamar, másrészt pedig azt mondja, hogy várakoztatja őket. Hát ebben az időben vannak. Hogyan értsem azt, hogy hamar, meg hogyan értsem azt, hogy várakoztatja őket? Ó, de sok ember mondja azt, hogy várakoztat engem az Isten. Még egyszer mondom, hogy nem hallgatja meg az imádságomat. Dehogy nem. Ez a történet azt mondja, hogy szüntelenül imádkozniuk kell. Mert az imádság azt jelenti, hogy az én Urammal kapcsolatban vagyok. Hadd mondjam így, lehet, hogy furcsa, hogy beszélő viszonyban vagyok vele. Hogy nem csak azt tudom, hogy a szomszédomban él valahol, hanem hogy naponta beszélek vele. Jézus erre bátorít bennünket, erre hív bennünket. Ezekben a nyomorúságos időkben, kiszolgáltatott időkben, hogy vele legyünk aktív és eleven kapcsolatban. Miért vár még az Isten? Miattunk. Meggondoljátok, hogy Istennek ez könnyű. Úgy elgondolom Isten várakozását. Nem ezekre a napokra értem most, félre ne értsétek. Amikor látja, hogy az ő fiát leköpik, megverik, meggyalázzák, keresztre feszítik. Miért vár az Isten? Miattunk. Miattam. Hogyha, bocsássatok meg talán Isten károlnom a gondolatot, hogyha az én gyerekemmel történne valami, akkor nem tudnék várni. Azt mondaná valaki, hogy ülj nyugodtan. Hát, hogyha egy torokgyulladása van, akkor már tűkön ülök. Ha beviszik a műtőbe, akkor tehetetlenül állok, ott toporzékolok az ajtóba, hogy bemennék helyette, odafeküdnék a műtőasztalra. Isten meg látja, hogy egyszülött fia, maga a Szent Háromság Isten, ott szenved, leköpik, ütik, verik, koronát tesznek a fejére, keresztre feszítik, meghal és még mindig vár miattunk. Miattunk. Lukács ezt jól tudja, mondtam már nektek az elmúlt időszakban többször. Azért tudja Lukács, mert ő a megfeszített és feltámadott Krisztus evangéliumát hitte el. Ő nem találkozott a földi életben Jézus Krisztussal. Vagy nem úgy találkozhatott, mint esetleg a tanítványok egyike. De szerintem nem is találkozott, mert akkor leírná. Hanem ő az evangélium szavára, az evangéliumba vetett hitbe tulajdonképpen belekeresztelkedett és lett Jézus Krisztus követője. Vár az Isten miattunk. Azért, hogy mi hozzá fordulhassunk. Hogy mi zörgessünk, hogy mi kopogtassunk. Hogy mi járjunk hozzá olyan sűrűn és olyan intenzíven, mint ez az asszony. És íme ennek az igének az utolsó üzenete az, hogy Jézus Krisztus megkérdezi, vajon, hogyha eljön az ember fia erre a földre, akkor talál-e hitet? Ez is az imádsággal függ össze most. Most nem arról a hitről beszél, ami Úrunk Jézus Krisztus, hogy hiszünk-e benne, hanem elmondja, a példázat legelején így olvastuk, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Erre a hitre gondol, erre az állandó, kitartó hitre gondol, ami Úrunk Jézus Krisztus. Erre a cselekvő hitre, hogy feladjuk, vagy nem adjuk fel. Az egyház történetnek szép példája egy szmirnai püspök, Polikárpusz. Szoktam mondani nektek az ő történetét. Amikor a keresztény üldözések korában döntés helyzet elé állítják ezt a püspököt, és arra kérik, hogy boruljon le a császár előtt, vallja meg az ő istenségét, akkor azt mondja 85 évesen, az én Uram Jézus Krisztus 85 évig volt hűséges hozzám. Most akkor erre a hátralévő néhány napra, néhány évre én tagadjam meg őt. Dehogy is. Ha kell, akkor vállalom érte a halált. És ezekből a hitvallás tevőkből lett az a mondás, hogy a mártírok vére magvetés. És nem csak akkor, hanem ma is. Higgyétek el, kedves testvérek, a mai életünknek az egyik, így mondom, eszkatológikus, a végidőkre vonatkozó bizonságtétele az, hogy mi hogyan maradunk meg Jézus Krisztusban, és hogy ott állunk mellette a legnehezebb próbákban is. Mert ha nem, és elhagyjuk őt életünknek próbáiban, nehézségeiben, abban a kiszolgáltatott állapotban, amelybe az özvegyasszony kerül, akkor nem talál hitet Jézus a földön. De ha eljön, és hűségben, alázatban, kitartásban talál bennünket, akkor magához vesz, magához ölel, akkor az ő szeretett gyermekeként köszönt bennünket. Íme, kedves testvérek, egy gyöngyszem a Szentírásból, Lukács evangéliumából, amit lehet, hogy első olvasásra az ember átpörget, gondolatában töröl, és mégis mennyi üzenetet hordoz magában. Akkor, hogyha nem avval vagyunk elfoglalva, hogy most ennek a történetnek ki, milyen, hogyan szereplője, hanem ha megértjük azt, hogy mit akar vele mondani számunkra itt és most, ebben az adventben, ami Úrunk Jézus Krisztus. Értsétek meg, és halljátok meg az ő szavát. Jézus azért mondja el példázatot, így mondom most, mert nekünk mindenkor imádkoznunk kell, és nem szabad belefáradnunk. Amen. Válaszoljunk az igére fennállva, énekszóval. 309. dicséretünket keressük meg, 4. versszakát énekeljünk el.
Nyerhessük, hídves, sérünket.
Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, dicsérünk és magasztalunk téged a te szabadért, hogy megnyitod előttünk, és nem csak egy múltbéli példázat lesz, hanem számunkra fontos üzenet, adventi evangélium. Kérünk téged, Urunk Jézus Krisztus, hogy munkáld bennünk azt a hitet, amely álhatatos, amely kitart, amely mindvégig, az utolsó percig melletted áll. Hogy megértsük ugyancsak a szmirnai kis levél üzenetét, légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy te még mindig vársz, türelmesen vársz ránk, hogy felfedjük és megértsük a te titkodat, csodádat, megértsük a keresztet és a feltámadott urat. Így hozzuk elédbe, Urunk, azokat, akik most még tétovák, akik gondolkodnak, hogy igaz-e, vagy hamis mindez. Így hozzuk eléd a számkivetetteket, így hozzuk eléd az özvegyeket, az árvákat, így hozzuk eléd a magányosokat, így hozzuk eléd azokat, akik szűkösségben élnek ezekben a napokban is. Így hozzuk eléd a didergőket, a hajlék nélkülieket. Imádkozunk hozzád, Urunk, az éhezőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a keresztény testvéreinkért, akik szenvednek hitükért, akiket talán ma is megaláznak, ezekben a percekben is ütnek, vernek, azért, mert ők hisznek benned, és életüket adják, érted. Urunk, imádkozunk hozzád az ünnepünk eljöveteléért, néhány nappal megbővített hetünkért, készíts bennünket a veled való találkozás örömére. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, néhány perc múlva a pomázi istentiszteleten közöttünk szolgál a Szentendrei Református Gimnázium énekkara, utána pedig szeretett vendégséget tartunk. Köszönjük asszony testvéreink segítségét. Ma délután 15 órától gyermek délután szervezünk karácsonyi készülettel kapcsolatban pomázon. Aki esetleg szívesen segíten ennek a megszervezésében, azt kérem, hogy még most szóljon. Iratterjesztésünkben megvásárolható a képes Calvin kalendárium bibliaolvasókalauz, valamint megvásárolható lesz, egyelőre most csak pomázra vittem, de a testvéreim, ha kérnek, akkor természetesen hozok. Szűcs Ferenc, református lelkipásztor, testvérünk, gyülekezetünk korábbi lelkipásztora, Nehézi Károlyról írt egy könyvet. Nehézi Károly, felvidéki református lelkipásztor, aki az árvákért tett nagyon sokat felvidéken és Magyarországon, kitelepítették, majd az Őrszent Miklósi Őrboltyani gyülekezetnek lett lelkipásztora. Kis életrajzi könyvet írt róla a testvérünk, 1500 forintba kerül ez a könyv, de a könyvnek a bevételét az nem saját célra vagy a kiadási célokra fordítja a professzor úr, hanem Molnár Mária neve talán ismerősen cseng gyülekezetünkben, aki külmisszióval foglalkozott, és tulajdonképpen mondjuk emberevők között, bábuák között hirdette az evangéliumot, és Molnár Mária az ő kis misszió otthonába vitt volna egy harangot. A libenceli misszióval karöltve, de ez a harang soha nem került oda ebbe a gyülekezeti otthonba. Így Szűcs Ferenc professzor testvérünk azt gondolta, hogy a könyv bevételeiből egy kis harangot küldenének a ma is működő keresztjén misszióba, mert hogy a pápuaiak nyelvén is a harang, az harang, tudnélik Molnár Mária vitte ezt a szót közéjük, úgyhogy ugyanazt a nyelvet mondják, mint ahogyan mi is, hogyha megkondol a mi harangunk. Tehát a könyv bevétele ezt a célt szolgálja. Kedves testvérek, kérlek benneteket, hogy az egyház fenntartói járulékok befizetésével gondoljunk gyülekezetünk zavartalan működésére. Az egyház fenntartásról szóló befizetői listánkat a lelkészi hivatalban tekinthetjük most meg. Ez még nem lezárt, a novemberig történő befizetéseket tartalmazza. Ha benne valamilyen elírás, félreértés találtok, akkor kérlek, hogy keressetek meg engem, mert a legjobb szándékkal is lehet benne esetleges félreértés. Köszönettel fogadjuk testvéreink felajánlását gyermekkarácsonyi csomagok elkészítéséhez. És megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy tegnap hajnalban 2012. december 15-én elhunyt nagytiszteletű Molnár Zsigmond lelkipásztor testvérünk 50 éves korában a balassagyarmati gyülekezetnek a lelkipásztora. Szokolyai elődön volt Zsigmond testvérem. Hosszú betegség után adta vissza lelkét az ő teremtő, megváltó urának. Búcsúztatója december 19-én, szerdán délelőtt 10 órakor lesz Balassagyarmaton, a megyeháza régi dísztermében. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz, 18 órától bűnbánati alkalmat tartunk Pomázon, 19 órától énekkari próbánk lesz, kedden 18 órától bűnbánati alkalmunk lesz Csobánkán, szerdán 10 órakor bibliaóránk lesz a pomázi idősek otthonában, bűnbánati alkalom este 6-tól Pomázon. Csütörtökön énekkarunk a Dunaparti Kórházban szolgál, így a csobánkai bűnbánati este elmarad. Pénteken 6 órakor bűnbánati alkalmunk lesz Pomázon, és ifjúsági bibliaórát tartunk. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon. Vasárnap délután a mi kórusunk Pócsmegyeren szolgál. Hétfőn 14 órakor lesz gyermekkarácsonyi szolgálatunk Csobánkán, 15 órakor pedig Pomázon, egy hét múlva hétfőn, és karácsony ünnepén pedig 9 órakor ünnepi istentiszteletünk lesz Csobánkán urvacsorai közösséggel, 10:30-kor pedig Pomázon, 17 órától pedig Pirész Szentkereszten szervezünk istentiszteletet. Kedves testvérek, néhány mondatot hadd szóljak az elmúlt presbiteri gyűlésről. Második napirendi pontunk a terminusok voltak, amelyeket újbegyre vettünk. Januárra terveztünk egy presbiteri csendes hétvégét, ez elmarad. Helyette presbiter házaspári csendes napot tartunk január 12-én a parókián. Felkértem erre az alkalomra egy lelkész házaspárt, jöjjön közénk, Fónagy Miklóst és az ő feleségét, nagytiszteltő asszony. Így a napnak az első felében egy közös gondolkodásunk lenne presbitereknek, ebben az esetben férfiaknak, és majd asszonyoknak. Egy közös ebéddel zárulna a napunknak az első fele, és délután pedig én bizottsági munkákat folytatnánk, előkészítve a 2013-as évet. Regisztráltunk a ProChrist sorozatra, amely néhány éve volt már gyülekezetünkben Pomázon, ez egy műholdas evangelizációs szolgálat, március 4-e és 11-e között lesz. Szeretnénk egy ifjúsági evangelizációt is megszervezni, illetve a jövő évben mind Csobánkán, mind pedig Pomázon a hitoktatás előtti beiratkozásra tekintettel egy bibliai rajzversenyt indítunk települési szinten. Tehát itt Csobánkán is, és komázon, és újra úgy, ahogyan korábban 2 évvel ezelőtt volt, óvodások, kisiskolások és a nagyobbacskák részére. 4. napi rendi pontként beszélgettünk még a templom és a gyülekezeti ház renoválásáról. 5. napi rendi pontunk volt a pomázi temetőnek ANTS vizsgálata. 6. napi rendi pontunkban megköszöntjük gyülekezetünk szolgálóinak elmúlt éves munkáját. 7. napi rendi pontunkban pedig elkészült gyülekezetünk iratkezelési szabályzata, valamint vásároltunk 2 térmikrofont, és 2 iskolával, illetve 3 iskolával felvettük a kapcsolatot. A gimnazistáknak most kötelező lesz az érettségihez közösségi munkát végezniük. Ugye a Szentendrei gimnáziumban sikerült partneri kapcsolatot kötnünk, a Veres Péter gimnáziummal januárban kötjük meg ezt a partneri kapcsolatot, és megkerestünk még egy óbudai iskolát, ahol a gyermekeink ugyancsak járnak, de onnan még nem kaptunk visszajelzést. Egyházmegyei választásokról esett még szó, majd pedig beszéltünk arról, hogy most a pomázi gyülekezet került abban a helyzetben, mint a csobánkai az elmúlt évben, hogy az egyházmegyei támogatást át kell tenni a következő évre, mert nagyon későn érkezett meg a támogatás és az építési engedély. Kedves testvérek, ezek történtek a presbiteri ülésen, és Évanét szeretném megkérni, hogy a gyülekezetünk pénzügyeiről szóljon néhány szót.
Amellett, hogy az Úr az utolsó héten, novemberben gazdagon megáldott minket az igényével, úgy anyagi szükségleteinket is betöltötte, bőségesen egyházfenntartói járulék novemberben 80 ezer forint volt, adományként 57 ezer forintot fizettek a testvérek és a persejpénz, köszönhető a evangelizációs évnek is, 94.100 forint.
Isten áldja meg Éva néni munkáját is. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez érünk. Záróénekül keressük meg a 381. énekünket, és énekeljük el ennek az éneknek a 6. és a 7. versszakát. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Isten áld meg a magyart, jó kedvet bőséggel.
Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!